Isten igét hallgassuk a mára rendelt Zsoltárunkból. A 62. Zsoltárnak mind a 13 versét olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. A karmesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kőszálam és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkorti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a napsütéses reggelt. Köszönjük, hogy szívünk és lelkünk minden homályát és sötétségét még ez is oszlatni képes. Hosszú téli napok után jó látni ezt a ragyogást és ezt a világosságot. Mert valahol a lelkünk is beszürkül és megsötétedik. Mindazok alatt, a gondok alatt, amelyeket átélünk, amelyeket hordozunk, amelyeket cipelünk. Milyen jó hallani a Zsoltárból, hogy lehet hozzád jönni, aki elcsendesíted a mi lelkünket, és előtted mindent ki lehet önteni a lelkünkből. Ezért is vagyunk most itt együtt, a te néped, ez a közösség, hogy elmondjuk mindazt, ami a lelkünket nyomja, ami mégiscsak valahogy megfakítja annak az életnek az örömét és boldogságát, amelyet tőled kaptunk. Hozzuk a fájdalmainkat, a gyászunkat, elhozzuk az emlékeinket, ide tesszük te eléd a kudarcainkat, a sikertelen dolgainkat. De szeretnénk hálát adni mindazért, ami beteljesülhetett, ami a te ajándékodként a miénk lehetett. Szeretnénk hálát adni, hogy nem fogyott el a te türelmed és kegyelmed, és hogy a te erőd megtartott mindeddig bennünket. Köszönjük, hogy itt állhatunk és fejet hajthatunk te előtted. Kérjük, hogy a te igéd szólítson meg bennünket, és mindazt, ami a lelkünkben van, rendezze el szerinted való módon, hogy minden a helyére kerülve békességre találjunk te nálad. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, a te lelked által, az munkálkodjon bennünk, és mi meg engedelmes, hallgatói, cselekvői legyünk a te igédnek. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk a 270. dicséretünk első versével. 270. énekünk első versét énekeljük. Légy csendes szívvel és békével. A 62. Zsoltárnak olvasom újra a második és harmadik versét. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Amen. 62. Zsoltárnak a szerzője, a felirat szerint Dávid király, és valami olyasmit fogalmaz meg ebben a Zsoltárban, amit mi is sokszor átélünk, hogy azok a külső események, történések, amelyek körülöttünk zajlanak, vagy éppen amelynek részesei leszünk, azok nem csak külső hatásként érik az embert, hanem az a lelkünkre is rányomja a bélyegét. Legyen szó örömről, vagy bánatról, valami sikerről, vagy valami kudarcról, valamiről, ami hosszú-hosszú idő után teljesült, vagy éppen aminek éppen hosszú-hosszú idő kell még, hogy egyszer teljesülhessen. Mind-mind nem csak kívülről próbálja meg az embert, hanem ott van a lelke legmélyén, a szívére nehezedik az embernek. Dávid nyilván a maga sajátos helyzetéből indul ki. Ő már Isten népének a királya, amikor ezt megfogalmazza, és mégis vannak olyan események az életében, amikor a királynak kell menekülni, a király van fenyegetett helyzetben, körülveszi őt az ellenség, és nyilván, hogy ezek a körülmények az ő lelkét is megterhelik, nem csak az ellenség jelenléte, nem csak az ellenség erejének a látványa, hanem mindaz, ami még ezután ott belül valahol a lelkében megfogalmazódik, a hitében megfogalmazódik, lehet, hogy neki is vannak kérdései. Ha az Isten kiválasztott és királlyá tett, akkor miért jut ez osztályrészemül? Akkor miért kell ilyen problémákkal szembesülnöm? Akkor miért nem egyszerűbb az én országlásom és az én népemnek a vezetése? Ezek a gondolatok zaklatottá teszik az embert. Félelmet keltenek bennünk. Nyugtalanná tesznek minket. És a mindennapok dolgai tényleg így szoktak leszűrődni valahol a lelkünk mélyén, hogy ott van az a sok-sok gondolat bennünk, zúgnak ezek a gondolatunk, zakatol a szívünk, vagy erősebben dobog, mert békétlenség telepszik az emberre. És nyilván, hogy minden ember keresi ebből a kiutat. Ez valamiféle olyan belső feszültség az embernek, ami akár ki is tud robbanni. És tudjuk, hogyha ez az egész kirobban, ott valami nagyon félelmetes dolog történhet, ott tönkre mehet minden. Hogyan próbálja az ember mégis lecsendesíteni a lelkét? Hogyan tud mégis békét találni akkor, amikor a körülmények ezt egyáltalán nem biztosítanák? Hogyan talált békességet egy olyan ember, aki az Isten igéjére, az Isten szavára tudott figyelni, és akinek az volt a hitvallása, hogy csak az Istennél találok békességet és nyugalmat. Ezt próbáljam elmondani ebben a Zsoltárban, elimádkozni Dávid király, és érdemes néhány gondolattal belekapcsolódni ebbe az imádságba, és észrevenni azt, hogy az igazi békesség az mégiscsak ott van az Istennél. De miért mondja ezt a Zsoltáros? Hogyan jut el idáig? Csak Istennél csendesül el a lelkem. Sok emberi próbálkozás van arra, hogy az egyik ember megvigasztalja a másikat. Sőt, az ember azt is megpróbálja, ami oly lehetetlennek tűnik, hogy önmagát vigasztalja meg. Ezekben a vigasztalásokban az van benne, hogy a lelki dolgainkat szeretnénk egy kicsit rendbe tenni. Vagy talán éppen a lelki ismeretünket megnyugtatni valamivel. Ez lenne a cél. És hogyan próbálkozik az ember? Hát először talán megpróbál értelmet adni minden értelmetlen eseménynek, ami körülveszi. Megpróbálja az okokat és az indokokat felsorakoztatni, és megpróbál ebből valamiféle megnyugvást találni. Ez ezért történt. Ha legközelebb ezt elkerülöm, nem fog megtörténni velem. Csak nem biztos, hogy az ember ezt aztán be is tudja tartani, hogy el tudná kerülni azokat a helyzeteket, amikor megismétlődhet az, ami miatt békétlenné válik a lelkem. Értelmet lehet-e adni olyan eseményeknek, amelyeket mi nem tudunk nagyon megmagyarázni, amiknek mi nem tudjuk a befolyásolását megtenni? Hogy tudnám megmagyarázni azt, hogy kinek kell menni ebből a világból, és ki maradhat még? Hogy tudnám megmagyarázni, hogy kinek kell egészségesnek lennie, és miért van az, hogy valaki nagyon beteg? És hogy az egyik jobban meg van terhelve, mint a másik ember? Lehet ezeknek a dolgoknak úgy értelmet adni, hogy én aztán megnyugodjak a magam életét látva, és azt mondjam, hogy most már békesség van bennem. Aztán az ember megpróbál bátorítólag is vigasztalni. Elmondani a másiknak a lehetőségeket, ami még fennáll, mint lehetőség. Megpróbálni, megmutatni a másiknak, hogy vannak még próbálkozási lehetőségeink. Hogy nem biztos, hogy úgy van, ahogy az elsőre mi hallottuk, ahogy elsőre olvastuk a zárójelentésünkben, el kell menni egy másik orvoshoz, meg kell kérdezni őt is. Nem biztos, hogy az egyiknek igaza volt, lehet tévedés volt az egész. De hát az ember, amikor azzal vigasztal, hogy hát ha van még más lehetőség, egyáltalán nem biztosabb van, hogy van más lehetőség. Ugyanolyan békétlen marad az ember lelke akkor is. És akkor jön a jól ismert kis mondat, ami már a reménytelenséget is megfogalmazza, majd az idő, majd az elrendez mindent, az majd megnyugtatja a lelkünket. Majd eltelik egy-két év, miután megálltam a koporsó mellett, és azt mondom, hogy most már elfogadom ennek a tényét. Eltelik egy-két év, hogy már egyedül vagyok, vagy hogy nagy betegséget hordozok, és már bele fogok törődni, és azt fogom mondani, hogy megnyugodtam ebben. De igazából ez sem az a megnyugvás, amit az ember keres. Azt mondja Dávid király, csak Istennél csendesül el a lelkem. És ez a csak, ez kétszer is ki van emelve, mert úgy érzi, hogy ez a kizárólagosságot fogalmazza meg. Csak Istennél. Mert Isten mögött ő lát valamit. Látja annak a lehetőségét, annak a valakinek a hatalmát, annak az erejét, aki ezt teljesen biztosítani tudja az övénynek. Le tudom csendesíteni a másik ember szívét. Meg tudom vigasztalni? Nem tudom megvigasztalni. Fel tudom oldozni a bűnei alól. Fel tudom oldozni azok elől, alól, a vétkek alól, amiket elkövetett, aminek a terhe állandóan ránehezedik az életére. Azt tudom mondani, hogy szabad vagy ettől. Nem tudom ezt mondani. Vajon el tudom-e fedezni a másik vétkét? Tudom-e őszintén azt mondani, hogy nézd, én úgy veszem ezt az egészet, mintha meg se történt volna. Én megbocsátok neked. Nem tudom így kimondani a megbocsátás szavait sem. Ez csak az Isten képes. Valahol Dávid többször is megáll az Isten előtt, és ő megtapasztalja azt, hogy ha az Isten megbocsát, akkor az meg van bocsátva. Ott a lélek az békességet nyer. Odáll az Isten elé akkor, amikor megy a küzdelembe, amikor látja az erőviszonyokat, akkor, amikor a nagy Góliátot kell legyőzni, és nincs benne békétlenség, és nincs benne nyugtalanság, hogy mi lesz velem. Ki mer állni, mert tudja, hogy az Isten ereje mögötte van. És amikor elköveti a nagy bűnt, a nagy vétket, akkor is oda mer állni az Isten elé, mert hiába bocsát meg már mindenki. Amíg az Isten nem bocsátott meg nekem, addig én nem találom a nyugtomat, addig nincs békesség bennem. És amikor meghal a gyermeke, hiába vigasztalja bárki. Amikor az Isten azonban azt mondja, hogy most már kelj fel és menj tovább, akkor megbékél, megnyugszik, fel kell és tovább indul. Mert az Istennek van hatalma és van ereje ahhoz, hogy az ember lelkét elcsendesítse. Ennek az útnak egy állomása, hogy az ember odáll az Isten elé, és kiönti a lelkét és a szívét. Így mondja a Zsoltárírói is, bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten előtt kiöntjük a lelkünket. Egy-egy imádságban, egy-egy fohászban, de legtöbbször mégsem ezt tesszük. Sokat gondolkoztam, hogy hogyan is van ez valójában mi velünk, és tegnap délután valamire ráébredtem akkor, amikor a nagyobbik kislányom megjelent a szoba ajtajába, és hozott egy hatalmas nagy doboz játékot, ami tele volt építőelemekkel, és arra szeretett volna rávenni, hogy játszunk együtt. És én akkor készülgettem, de félretettem a Bibliámat, és azt mondtam, hogy jó, egy kicsi kikapcsolódás, nekem is jár, és építsünk együtt. De tudtam azt, hogy ez a játék nála csak néhány perc. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csak kinyitom szépen a fedelét ennek a doboznak, és egyesével adom a kockákat, hogy ő rakja egymásra, és építse azt, amit én a kezébe adok, de valahogy nem akart így játszani. Ez a játék nem tetszett neki. Ő egyszerre akarta látni az összeset. Neki az lett volna fontos, hogy kiborítsuk az egészet a szőnyegre, és mindent áttekinthetően lásson, hogy most mit, mire akar ráhelyezni, és ő választhassa ki azt, hogy mit is szeretne tenni. És én ezt nem szerettem volna nagyon, mert akkor tudom, hogy a játék ideje sokkal rövidebb, mint az összepakolásé. De valahol akkor értettem meg, hogy mit jelent az, amikor odaállunk az Isten elé. Hogy kinyitjuk a lelkünket, és megpróbálunk mi valahogy kikotorászni belőle valamit, és odaadni a kezébe, hogy na ezzel kezdjél valamit. Ezt old meg nekem. Itt a békétlenségemnek a forrása. Emiatt vagyok nyugtalan. Ezt kellene valahogy felépítened, Istenem. És erre az Isten azt mondja, hogy nem. Vegyük le az egésznek a fedelét, és borítsuk ki az egész életedet úgy, ahogy van. Mindazzal, ami benne van, és lehet benne jó is, és rossz is, fájdalmas is, és keserű is, örömteli is, és hálaadásra való is. Minden legyen ott, hogy az Isten nyúljon ahhoz, amihez nyúlnia kell. És építse belőle azt az életet, amit ő akar felépíteni számomra. Öntsétek ki előtte szíveteket. Lehet, hogy ebben a szívben egyszerre van benne a gyász és a hálaadás. Hogy egyszerre van benne a betegség, és egyszerre van benne a vágyakozás. Hogy egyszerre benne van a félelem és a magány, és benne vannak a terhek. És minden öröm is, amit egyszerre kaptam, mindezeket az Isten, mint egy hatalmas nagy kirakós játékot. Összetudja úgy állítani, hogy az én lelkem békességre talál. Hogy a békességet építi fel belőle. Hogy ezt hogyan teszi, azt mi sosem értjük. Ez az Isten lelkének különös munkája. Hogy ezeket az alkotó elemeket is beleteszi, amelyek ennyire rossznak tűnnek, vagy rosszul élhetőek meg, és mégis Istennél elcsendesült a lelkem. És van egy utolsó nagyon szép gondolata ennek a Zsoltárnak. Egyszer szólott az Isten, és két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Isten egy szavában egyszerre két üzenet van. Hogy Istennél van az erő, és Istennél van a szeretet. Ezt a kettőt nem is nagyon lehet elválasztani egymástól. Úgy felében nem is igaz, és nem is áll meg. Az erő szeretet nélkül az valahol az igazság fájdalmas ítélete. Ott, ahol az Isten a maga hatalmával kimondhatja az életemre nézve azt, hogy annyi mindent rosszul tettem, hogy ezzel az élettel ő már nem tud mit kezdeni. Ha csak erő van, az Isten ereje, akkor az valószínűleg meg is fosztana minden lelki békességtől. Hiszen minden pillanatban megítélne, minden pillanatban rámutatna az életem olyan területére, ami nem jól működik. Ha pedig csak szeretet lenne erő nélkül, akkor az csupán jó indulat. Valami olyasmi, amivel mi is próbáljuk a másikat vigasztalni és segíteni. Ami mögött sokszor nincs ott az erőnk, csak a szavaink, és mi is érezzük a szavainknak a gyengeségeit. Hogy ezek csupán próbálkozások és tehetetlenségbe fullad az egész. De Istennél van az erő, és Istennél van a szeretet. Hogy ez a két dolog mennyire elválaszthatatlan egymástól, egy képpel szeretném szemléltetni. És ez a kép, ez nem az én találmányom, hanem az új szövetség egyetlen és leghatalmasabb jelképe. Maga a kereszt. Mint hogy a kereszt két gerendáját jelképezni. Istennél van az erő, és Istennél van a szeretet. Nála van a lehetőség arra, hogy a halottat feltámassza, hogy a beteget meggyógyítsa. Nála van az erő, hogy a halandó embert az örökkévaló dicsőségbe elvigye. És nála van a szeretet, hogy azt, aki bűnös, aki vétkes, aki az életét sokszor elrontja, mégiscsak el tudja juttatni oda. A keresztnek ez a jelképe számunkra mindig valahol azt kellene, felállítassa, vagy felállítsa a lelkünk mélyén, hogy bármi is történik, hogy bármi is veszi körül az életünket, van valaki, aki ezen a helyen vár minket, hogy ott elcsendesítse a lelkünket. És a lelkünk csak ott csendesedik el. Nézzétek meg a tanítványok életét, követték Jézust, tele voltak vidámsággal, örömmel sokszor, mert sok ajándékot, sok csodát átéltek és megkaphattak. De igazából akkor csendesült el a lelkük, és fogták fel azt, hogy mennyire szereti őket az ő megváltójuk, amikor ott a kereszt alatt megállhattak. Ha valaki ezt a Zsoltárt olvassa, szinte felötlik benne a gondolat. Nem ismerhette a Zsoltár írója, azt, akin ez az egész dolog nyugszik, magát, Jézust. És lehet, hogy az Isten ad ilyen csodálatos kijelentést azoknak, akik tőle várják azt, hogy a lelküket csendesítse el, hogy békességet adjon ott, ahol nyugtalanság van. Csendesedjünk el, és álljunk oda Isten elé, kérjük, hogy ő csendesítse el lelkünket. Jöjjetek fennállnánkhoz. Úrunk, Istenünk, előtted szeretnénk kiönteni a mi lelkünket és a szívünket, hogy mindazt, amit benne találsz, te rakd össze, hogy legyen belőle új élet, amelyben van békesség és van megnyugvás. Sokszor igaz a Zsoltáros szava, hogy az életünk olyan, mint a düledező fal, és mint a bedőlt kerítés. És szeretnénk is megtámogatni a mi életünket, biztosítani annak megmaradását, állva maradását. És sok-sok emberi eszközt felhasználunk erre, de igazából nálad van az erő. És te vagy az a kővár, amire mindezt rá lehet helyezni. Szeretnénk odaállni te eléd, és megérteni a te szabadból, hogy nálad van az erő, és nálad van a szeretet. És hogy ez a kettő olyan csodálatosan összekapcsolódik az életünkben is, hiszen a te erőd nélkül nem állhatnánk meg sem a sír mellett, sem a betegágy mellett, sem a nehézségek mellett, sem a bűnterhe alatt. És nálad van a szeretet, amely tud vigasztalni, amely tud reménységet adni, amely tud utat mutatni egy olyan világ felé, ahol másképpen működnek a dolgok, mint ahogy mi azt megszoktuk. Szükségünk is van erre, mert nagyon elerőtlenedik a mi életünk a megpróbáltatások alatt és a terhek hordozása alatt. Ezért kérünk, hogy csendesítsd el lelkünket. Ha ott belül békesség van, akkor egészen más lesz az életünk kifelé is. Akkor megmutatkozik a türelem, a jóság, az irgalmasság, és a másik felé való szeretet is. Imádkozunk ma azokért, akik szomorkodnak, akik gyászolnak, akiknek frissen ütött seb van a lelkén és a szívén, és akik még nem békéltek meg azzal a gondolattal, hogy valaki nincs közöttük. Te adj nekik nyugalmat, és csendesítsd el az ő lelküket. Nem azért, mert megérthetik a te döntésedet és akaratodat, hanem azért, mert számukra is elkészített ajándékokat akarsz még adni további útjuk során. És imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, azokért, akiknek volt vérző sebe, de benned tudott elcsendesülni minden gondolat, és benned találtak békességre. Hadd adhassanak neked hálát emlékezésük közepette is. És imádkozunk betegeinkért, gyülekezetünk tagjaiért, azokért, akik imádságban fordulnak hozzád, és kérik a te segítségedet és erődet. És ezért a világért, ezért a kis országért, benne mindazokért, akik úgy érzik, hogy békétlenség közepette élnek, a te békességed töltsön el bennünket. Mert te a te békességedet adod, nem úgy adod, ahogy ez a világ adja. Ezért nem nyugtalankodik a szívünk, és nem fél. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, és a te áldásod maradjon mi rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal.